Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
Nem rossz kor?
Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és Szécsi Judit gyerekpszichológus jön az életünk dolgaiba, hogy a kamasszá válás lelki folyamatairól beszélgessünk, a szülőkről való leválás első lépésétől, a korosztályos kapcsolatok fontossá válásán át, az első szerelem megéléséig mindenről lesz szó, hiszen Judit egyébként már itt van. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont jókor! Fehér Mariannal a Rádiókafén.
Szép napot mindenkinek! Folytatódik a Pont Jókor, vendégem pedig Szécsi Judit, gyerekpszichológus, akit köszöntök. Szia!
Szia! Majdnem megint azt mondtam, hogy jó reggelt.
Ez hát ha neked még reggel van.
Pedig aztán már...
11 óra ámult egy kicsit már.
És már reggel jöttek is hozzám fiatalok, képzeld el, hogy így a...
Ja, te már dolgoztál.
Igen, és onnan érkeztem hozzátok.
Na, hogy mondanám, hogy egy állandó szakértőnk vagy, tehát azért időről időre felbukkansz itt, és hozod a kamasz témákat, vagy legalábbis a gyerek-szülő kapcsolatban különböző dinamikák témáját, és most a kamasszá válásnak a lelki folyamatáról fogunk beszélgetni. Arról az időszakról, amikor egyszer csak szülőként, keresztszülőként felhúzzuk a szemöldökünket, és azt kérdezzük, hogy ez mikor történt. Mióta nem vagyok már én a kedves akárki, mióta nem hozzám fut, ha baja van, csak a nagy baja. Mióta nem velem beszéli meg, mióta nincs nyilvánosan puszi, mióta más a hang nem. Mikor történik
ez? És igazából ez egy folyamat ám, csak hogy aztán egyszer csak így rajta kapjuk magunkat, hogy te jó ég, most már nagyon más a kommunikációnk, szóval azért sokkal előbb elkezdődik, csak aztán amikor már nagyon elegük van a drága tiniknek, akkor nagyon erősen hangot adnak annak, hogy elegük van a puszilgatásból, elegük van a kérdezősködésből, szóval igen, akkor megint odajukadunk ki, amiről már sokat beszéltünk, hogyha tudjuk őket figyelni, akkor nem egy ilyen rajtaütésszerű lesz a számunkra a változás, hanem látjuk, hogy ez egy folyamat.
Azt hiszem, hogy azért hívlak meg időről időre be a témába, vagy amikor ez előkerül, akkor azért veled beszélgetek, mert te meg tudsz nyugtatni minket, hogy ez egy ilyen tankönyvszerű dolog.
Abszolút.
Tehát,
abszolút.
Hogy ezt igazából nem enyhíti a fájdalmakat, de mégiscsak segíti a megértést. De ha most komolyan azt kérdezem, hogy mikor kezdődik el ez, tehát milyen életkor szerint, minek hatására, hogy van ez az evolúció szempontjából, mi után jön, és miért van erre szükség, akkor mit mondasz?
Az látszódik, hogy egyre jobban nyílik az olló, tehát, hogy még körülbelül néhány évtizeddel ezelőtt azt lehetett mondani, hogy 14 és 18 éves kor között redatálható a kamaszkor, most már azért csúszik lefelé is a kezdete, és tolódik kifelé is annak a vége, tehát, hogy már 11-2 évesen a kis kamaszkor, tehát a kamaszkor első szakasza az elkezdődik, és bizony ott fejeződik be valahol, ahogyan így a hát egyetemista korosztály, vagy így 20 éves korosztály környékén lehet látni, hogy így nagyjából így befejeződik, és kialakul, vagy megszilárdul az identitás. Egyébként nagyon érdekes ez, hogy a hozzám járóknak a szülei nagyon sokszor teszik fel ezt a kérdést a konzultációkon, hogy de ez normális? Tehát, hogy az látszódik, noha ott vannak baráti családok, akiknél lehetne látni, hogy más fiatal milyen, mégis újra meg újra megtörténik ez a kérdés az órán, hogy normális, ami a gyerekemmel van, és hogy az a gyerekpszichológiai válasz erre, hogy igazából kamaszkorban minden normális, minden beletartozik ebbe a kategóriába. A kérdés az, hogy milyen hosszan tartanak azok a mondhatjuk akár deviáns viselkedésformák, vagy megjelenési formák, illetve hogy milyen extrémek. Tehát, hogy nem az, hogy megjelenik, nem az a nehéz, vagy a probléma, hanem az, hogy az időben milyen hosszan tart, mennyire... És a súlyossága pedig az, hogy igen, mennyire leng ki, illetve hogy mennyire gátolja azt az adott fiatalt az életvitelében. Tehát, hogyha akadályoztatva van mondjuk abban, hogy suliba járjon, vagy hogy a kortársaival működjön a kapcsolata, vagy a szüleivel teljesen az együttműködése sérül, na szóval, hogy akkor ilyenkor van nehézség, vagy ilyenkor beszéltünk problémáról, de hogy egyébként, hogyha időszakosan jelenik meg bármi, az minden beletartozik. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes, és egyben, ahogyan így beszélünk róla, bele is gondoltunk, hogy mennyire félelmetes egy gyereknek is az, hogy márciusban voltam ilyen meg ilyen, de hogy mondjuk májusban meg teljesen más az érzelmi világom, meg a gondolataim, tehát hogy ez a változékonyság, ez azzal együtt, hogy nehéz is elviselni, baromi ijesztő is.
Tehát nekik lenni egy is nehéz, nagyon, nem csak a környezetüknek. Nagyon. És egyébként az időbeli az, hogy milyen hosszan tart, azt meg tudnád határozni, hogy mi lehet a normális tartomány?
Különböző problémák esetén különböző ez az időintervallum, ami, tehát hogy van, aminél néhány hétről beszélünk, van, aminél néhány hónapos fennállásról is beszélhetünk akár. Tehát, hogy azért az a fontos, hogyha ilyenkor figyelik a család, hogy mondjuk tényleg milyen hosszan van benne az adott dologban, mondjuk egy negatív hangulati állapotban, egy beszűkültségben egy gyerek, vagy éppen a nagyon felfokozottságban, hogy az időben mennyi, és hogyha még nem is üt meg egy diagnosztikus kategóriát, de az látszódik, hogy hosszan elhúzódik, akkor azért az a van dolog, tehát akkor érdemes szakemberhez fordulni. Ugye mi is a legfontosabb kérdés, a ki vagyok én kérdés tinédzserkorban, és ezzel együtt kérdezik is nagyon sokszor a terápiában is, hogy miért van az, hogy ennyire váltakozik a hangulatom, miért van az, hogy folyamatosan bizonytalan vagyok magamban, tehát nagyon is ott van ez az igény arra, hogy erre magyarázat jöjjön, tehát hogy nagyon-nagyon ijesztő számukra.
És ezt nem tudják otthon megbeszélni, mert ugye nagyon sokszor van az, hogy a szülőktől elhangzik a kérdés, hogy mi van veled, miért csinálod ezt? És semmi, tehát hogy körülbelül
azért az a tapasztalatom, hogy igazából nagyon kevés, és az a helyzet, amiben így megkérdezik a szülők. Tehát, hogy valahogyan ilyen érzelmi eltávolodás, vagy elvadulás van nagyon gyakran, hogy tehát, hogy ritka ez a jókor időzített kérdés.
Tehát jókor kell időzíteni, meg most nekem meg az is eszembe jutott, hogy lehet, hogy jól kell kérdezni, tehát nem
jókor
így, hogy mi
jól.
Van.
Mi van veledre a semmi, vagy a jól vagyok, bővebben nagyon jól, tehát, hogy nagyjából ezek érkeznek
akkor
erre.
Oké, hogy kell ezt csinálni?
Beszélgetni a napról, hogy milyen napod volt, mi az, ami most így a jövőben mondjuk érdekel téged, tehát hogy szimplán csak beszéltetni a tinit, és akkor előbb-utóbb abból nekünk így kiderül az, hogy vannak-e nehézségei.
De Judit, azt nem szokták neked mondani, hogy nem beszélnek? Fáradt vagyok, hagyjál békén?
Igazából meg kell keresni, nagyon nehéz, és gondolom, hogy most sok szülő, hogyha hallgatja ezt, akár indulatosan is veheti ezt a dolgot, hogy nagyon kell figyelnünk, hogy mikor van nyitva az a kis lelki kapuja egy tininek. Tehát, hogy jól kell időzíteni, mert hogyha jól időzítettem meg, történik a kérdés, akkor szívesen válaszolnak rá, és nagyon sokszor ugye visszapattan ez, de hogy megvan az a pont, mondjuk egy estébe, vagy egy délutánban, amikor tényleg fogadó képesek, vagy éppen ők jönnek. És inkább az a nehéz, hogy ezt megtalálni, vagy jókor összehangoltan lenni, az gyakori, hogy azt fogalmazzák meg, hogy úgy érzem, hogy nem kérdeznek engem, tehát hogy nem azt élik meg, hogy visszapattintják a szülőt, hanem hogy őket nem kérdezik. Talán nem is annyira érdekli a szüleimet, hogy mi van velem, vagy talán nem is veszik annyira komolyan, hogy nekem van valami problémám. Szóval, hogy itt a fontos az, hogy jól időzítetten legyünk nyitottak, ha jön, vagy éppenséggel felismerni azt, hogy mi az a pont, amikor kérdezhetünk, annak dacára, hogy 10-ből valószínűleg 9-szer mi van veled semmi, vagy elküldenek, ez nem arról szól, hogy a szülőiket elutasítják, hanem egész egyszerűen nincsenek abban a érzelmi állapotban, hogy erről, hogy éppen mi van velük, arról beszélni
szeretnének. Ilyen nehéz lehet ez mindkét félnek
nagyon
egyébként.
Nehéz.
Mert el tudom képzelni, hogy amikor egy szülőpár azt hallja, hogy a gyerek azt gondolja, hogy nem érdekli. Tehát, hogy az, hogy mi történik vele, ez nem érdekli a szüleit, nem kérdezik, miközben ők meg folyamatosan lavíroznak, hogy hogyan és mikor lépjenek kapcsolatba. Szóval,
de azért, hogyha sokszor megvizsgáljuk magunkat, hogy mennyi szer reagálunk úgy egy tinédzsernek a nehézségre, hogyha mondjuk elkezd mesélni róla, hogy akár egy ilyen nevetéssel, vagy akár öntudatlanul is egy ilyen elbagatelizálással arról, aha, hogyha mondjuk a szerelméről beszél, vagy egy baráti konfliktusról, hogy hát ezek a tini dolgok, igen, itt mindig az történik ilyenkor, hogy egymással összevesztek, kibékültek, ellenségek, csúfolódás, szerelem, stb., hogy nagyon fontos, hogy ez ugyanannyira komoly. Uh-huh. Egyrészt általánosítjuk, bagatelizáljuk is, és ezek érzelmileg ugyanolyan komoly dolgok, mint ami felnőtt korban megtörténik. Tehát, hogy ezek komolyan kell venni ezeket, mert hogy azzal üzenem azt a gyerekemnek, hogy fontos vagy nekem. Szóval, hogy...
Oké, akkor mondjuk menjünk bele be a szerelem uh-huh. dologba. Szerintem ez egy nagyon olyan érzékeny téma, mert hogyha ő elmondja az érzéseit, a szerelmét, elmondja, hogy mi történik abba, akkor szerintem hajlamosak vagyunk arra, hogy ezt rögtön így optimalizáljuk, akár a saját fejünkkel mondjuk azt, hogy na hát azt nem szabad hagyni egy fiúnak, vagy egy kislánynak, hogy ezt így vagy úgy legyen. Egyik oldalról, másik oldalról, ami még rosszabb, hajlamosak vagyunk visszamenni az időben, uh-huh. és a magunk szerelméről beszélni, és valami teljesen mást beállítani róla. Tehát, hogy én ilyenkor mindig azon gondolkodom, hogy lehet, hogy elég a hallgatás, vagy hogy kell erre reagálni?
Hát leginkább a meghallgatás és a befogadás a jó ilyenkor, és hogyha felteszed egy tini egy kérdést a saját szerelmi életével kapcsolatban, akkor arra érdemes válaszolni, és nagyon jól mondtad, én ezt szoktam kérni a szülőktől, hogy gondolják végig a saját múltbéli tinikori tapasztalataikat, meg egyébként azon nyomban, amikor egy tini beszél a párkapcsolatáról, vagy a szerelméről, azon nyomban beugrik a szülőkben a szexualitás, az első szexuális élménnyel kapcsolatos óvás, féltés, hogy vizsgálja meg mindenki a saját szexualitáshoz, vagy szexuális első élményhez való viszonyulását, hogy ezzel kapcsolatban mi a saját belső érzése. Érzése, félelme, fantáziája, saját korábbi élményei, tapasztalatai, pont ezért, hogy ne abból az érzelmi állapotból reagáljunk a gyermekünknek erre a fajta kíváncsiságára, mert hogy az is a tapasztalat, hogy nagyon, tehát hogy rögtön beindul ilyenkor az óvás, és inkább a veszélyes dolgokra való figyelemfelhívás, tehát hogy ez...
Igen. Sőt, én még szerintem az egyik legszemetebb dolog, amit tudunk, hogy úgyis elmúlik. Tehát, hogy egyszerűen nem vesszük komolyan azt, hogy nekik a világ az itt és most. Uh-huh. És nyilván, egyébként na, erre én is emlékszem a kamaszkori szerelemből, hogy azt képzeltem, hogy biztos, hogy örök.
És tényleg ezt gondolják.
Igen, mi és történik, nem jó, ha ezt uh-huh. valaki megrugdossa oldalról azzal, hogy...
Mert hogy mi történik tínédzserkorban, és minden. Mitől sokkal érzékenyebb ez a párkapcsolatokról való gondolkodás, hogy ugye ilyenkor az identitásunk része az is, hogy kialakítsuk azt, hogy milyenek vagyunk a társas kapcsolatainkban, hogy mit tudok magamról. Uh-huh. Jönnek a visszajelzések a szerelmemtől, a barátaimtól, alakítgatom ki a képet magamról a kapcsolatokban, és hogyha ezek, ugye ez egy próbálkozás időszak, akkor nagyon fontos az, hogy sok pozitív élmény érjen, hogy bizakodó legyek, hogy magabiztosan álljak ezekben a helyzetekben, és hogyha egy szülői részről egy ilyen inkább a negatívumokra való figyelemfelhívás történik, akkor nem egy ilyen pozitív és bátor és nyitott attitűddel lesz ott a fiatal, hanem két dolog van, vagy elkezd így a szülei, nem is tudom, iránymutatás alapján óvatosabbá válni, vagy a másik nagyon éles reakció ilyenkor, hogy egyáltalán nem hallgatom meg, hogy anya meg az apa miről dumál, és akkor elkezdődik egy ilyen nagyon veszélyes ismerkedés és pasizás, csajozás. Szóval, hogy ebben így tényleg így a mérték meg a mértéktartása nagyon fontos, hogy úgy segítsek, hogy ne arra hívjam fel a figyelmet, hogy mik a veszélyek, és tudjam támogatni a gyerekemet. Ami másik fontos dolog, hogy azt ne felejtsük el, hogy azért itt keményen van tinédzserkorban modelltanulás is, tehát hogy amit lát a környezetében.
Ezt akartam kérdezni, hogy ez a másolás, ez mikor kezdődik el?
Tehát hát az, ugye az egészen kicsikortól látom.
Nőként, hogy viselkedek a kapcsolatomban, az a, ennek a másolása, az itt megjelenik-e
abszolút.
Már?
Abszolút.
Illetve akár a másik nemről kialakított kép, hogy annak milyennek kell lennie, ez is egy valid dolog-e?
Ugye ez azért az, hogy látom és alakítgatom a forgatókönyveimet, sémáimat a kapcsolatokról, a másik nemről, a saját nememről, az egészen kiskortól ott van, de hogy valójában ez, hogy párkapcsolati modellállás, ez tinédzserkorban lesz nagyon fontos. És amit látok magam körül, anya, apa, hogyan él, hogyan rendezik a konfliktusaikat, hogyan fejezik ki egymás felé a szeretetüket, milyen gesztusaik vannak egymás felé, ez mind-mind olyan dolog, amit otthonról tanulok meg, vagy a rokonoktól, akik közel állnak hozzánk. Ugye nem feltétlenül egy teljes családban élő gyereknél lehet ez csak sikeres, tehát hogyha van a környezetemben olyan, akiktől tanulhatok, akkor az nagyon sokat jelent. Itt egy csomó elcsúszás is lehet ebben, de hogy ez épp annyira fontos, mint a meghallgatás és esetleges tanácsadása a gyermekünknek.
Egyébként sokszor érezzük azt, hogy nem tudjuk, hogy ezt vagy azt honnan hozta, ezt vagy azt a viselkedést hol látta, csak azt tudjuk, hogy ez nem jó. Ilyenkor meg kell vizsgálni magunkat?
Hát mindenképpen. Vagy... Mindenképpen, de hogy ugye amellett, azért egy kicsit így levenném a felelősséget olyan szempontból a szülőkről, hogy amellett, hogy tőlünk is nagyon sokat tanulnak, ugye mi történik tinédzserkorban, a másik fontos dolog, hogy lekerül a fókusz a szülőkről, mint referencia személyekről, az ő idealizált képük kezd így omladozni, és átfordul a reflektorfény a kortársakra, a tőlük való visszajelzésekre, és amilyen kortárs közegbe, ilyen kis mikroközegbe kerül egy gyerek, onnan is hozza a mintákat. Tehát, hogy egy olyan közeg, ami vagány, ahol tényleg a csajozás, pasizás az egy ilyen prioritás, meg azáltal válik valaki értékessé, vagy menővé, hogy minél több fiúval, lányjal ismerkedik, akkor ott ez emelődik be az ismerkedési repertoárba. Tehát, hogy az is úgy éppen ugyanannyira fontos, hogy milyen az adott tininek a kortárs közege. Tehát, hogy az egyszerre határozza meg azt, hogy végső soron aztán mi lesz az, ami az ő sajátja, ami jobb esetben azért ott így a tizenéves kor végére ki is alakul.
Na, majd erre a kortárs közegre kitérünk, mert ugye itt kialakulhatnak olyan barátságok, amelyek nagyon meghatározóak, amelyek egyébként ahhoz nagyon sokat hozzátesznek, hogy milyen emberek leszünk. Kialakulhatnak olyan társaságok, amikre aztán a szülők nem biztos, hogy örülnek, hogyha oda tartozik. Ilyenkor is kérdés az, hogy kivárni, vagy tiltani, vagy hogyan jelen lenni ebbe. Ezekre mind kitérünk zene után. Vendégemmel Szécsi Judit gyerekpszichológussal, maradjatok ti is.
Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a Rádiókafén.
Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégem pedig továbbra is Szécsi Judit, gyerekpszichológus, és a kamaszkorról beszélgettünk, illetve kamasszáválás lelki folyamatairól, és eljutottunk a korosztály fontosságához, illetve ahhoz az időszakhoz, amikor a szülők től, vagy a fókusz, vagy a reflektorfény, te talán így fogalmaztál, a szülőkről átirányul a korosztályra, az lesz a fontosabb, az lesz a követendő, és hogy ebben kialakulhatnak nagyon jó kapcsolódások, amikbe a szülők tudnak együttműködni, támogatóan jelen lenni, de kialakulhatnak olyanok is, amit a szülők egy kicsit nehezebben viselnek. És itt a kérdés mindig az szerintem, hogy a szülő hogyan, mikor lépjen ebbe közel, tiltson, ne tiltson, magyarázzon, mutasson, mit csináljon, azt veszed előre, amelyiket akarod.
Okay. Egyébként eszembe is jutottak olyan családok, ahol pont ez a helyzet áll fel, hogy valahogy a gimisek belekeveredtek, vagy akár felső tagozatos gyerekek olyan közegbe, ami nagyon deviáns, és akkor ez egy ilyen tök nehéz dolog, hogy mi az a pont, amikor a szülő azt mondja, hogy jó, itt a vége, és teljes tiltás. Alapvetően nem egy jó megoldási mód az, hogy teljesen le eltiltjuk a gyerekünket. Csak akkor tud ez működni, hogyha mondjuk egy teljes környezetváltozás történik. Azért ez egy nagyon drasztikus lépés, és ez tényleg olyan esetekben célra vezető, amikor valamilyen nagyon komoly szerabúzus van, vagy valami nagyon deviáns viselkedés. Minden más esetben én inkább azért azt szoktam kérni, hogy gondoljuk végig, hogy ez az egész családi rendszer miként működik, tehát amiben valamiért nagyon erős szankciókra van szükség, amiben nagyon akar lázadni a tinédzser, tehát hogy azért az valahol egy tünet, hogyha ő valamiért nagyon extrém módon szeretne.
Tehát ha valami olyat csinál, ami nekünk nem tetszik, azt jól láthatóan, vagy gondolhatóan ő is tudja? Mégis teszik?
Hát igen, ez egy jó kérdés, hogy mennyire tudatos, vagy mennyire egy ilyen, akár egy ilyen nem tudatos működés az, hogy nagyon lázad, mert hogy azért az látható, hogy olyan családokban, ahol nagyon erős a szándék, vagy az igény a kontrollra a szülői oldalról, ott sokkal zajosabb is tud lenni a leválás folyamata. Tehát, hogy még mielőtt azon gondolkodna egy család, hogy mondjuk kiemeljük a gyerekünket abból az adott közegből, néha megfogalmazzák ezt családok nekem, hogy érdemes-e akkor x hónapra a vidéki telekre lemenni, és ott kibekelni azt a nehéz szakaszt, kiszakítva a gyerekeket a közegből, vagy éppen akár elköltözni. Erre tényleg ez a válaszom, hogy ezek a nagyon, nagyon extrém esetekben tudnak célra vezetőek lenni, de hogy attól még az a családi működés az nagyon hasonló, és valószínűleg később megismétlődne valamilyen formában ugyanaz. Tehát, hogy inkább azt értsük meg, hogy mi a családi működés, mitől túl kontrolláló mondjuk egy szülő, mi van a mögött, hogy ő nagyon szeretné folyamatosan monitorozni a gyerekének az egyre nagyobb autonómiáját, vagy miért nem hagyja ezt, vagy hogy ez hogy is működik. Tehát, hogy erre kellene inkább rálátni, mert ez a kisebb-nagyobb deviáns működés, ez igazából egy tünet. És hogy inkább értsük meg azt, hogy mi van e mögött.
Oké, és erre hogyan láthat rá egy szülő, hiszen szerintem ez a legnehezebb, azt az önvizsgálatot
nehéz dolog
megtartani, és aztán utána egyébként, ha az önvizsgálatot megtartottam, azért még hajlamos vagyok külső tényezőkre fogni dolgokat.
Igen, a legtöbbször ez történik, hogy kívülre helyezzük az okokat. Hát igen, ebben tud segíteni egyébként többek között egy tini pszichológus, hogy így a családnak abban, hogy tényleg hol van az elakadás, mit viszünk magunkkal. Lehet, hogy valami olyan családi minta van, hogy hasonlót éltem meg otthon, vagy éppen nagyon érzelmileg elhanyagoltnak éreztem magam a saját tini koromban, és most szeretnék nagyon törődni a gyerekemmel, de a nagyon törődés, nagyon odafigyelés is nagyon könnyen át tud csapni egy ilyen overprotektív működésbe, hogy mindenben ott vagyok, és mindent tudni szeretnék. Vagy mik azok a szülői félelmek, amik ilyenkor bekapcsolnak. Tehát ennek a monitorozása, ez nagyon fontos lehet. Nem csak egy pszichológus tud ebbe segíteni, hogyha a házastársunkkal például ezeket átbeszéljük, az is nagyon jó tud lenni, hogy mit látok a másik működésén. Azért a legtöbb esetben valamelyik családtag egy kicsit tud lazább lenni, vagy oldottabb lenni. Szóval erre ösztökélek minden családot, hogy azt vizsgálja meg, hogyha azt érzi, hogy a tini nagyon extrém módon lázat, hogy vajon hol van az én saját félelmem, a saját kontrolligényem, ebben mennyire bízom a gyerekembe, mennyire hagyom neki a saját kis mozgásteret.
Ez egy nagyon fontos kérdés, a mennyire bízom, mert hogy ugye sokszor arról van szó, hogy a szülő csak szorong mindentől, tehát ugye azért főleg a mai világban elhalmoznak a hírek, egy csomó mindenre rálátunk, hát csomó olyan félelmünk, szorongásunk, tévképzetünk lesz, ami akkorára nő a fejünkbe, mint egy lufi.
Sajnos igen. Tehát, hogy ez nagyon könnyen dolog, válunk olyan működésvé, hogy mindentől félünk, és hogyha egy útszakaszon egyedül kell hazasétálni a este 9-kor 2 percig, az is nagyon félelmetes. Rossz hír vagy jó hír, hogy kisebb ilyen lépésekkel el kell kezdeni, tényleg teret adni és bízni abban a gyerekben, mert különben ő maga is bizonytalanná válik. És
igen, de sokszor lehet, hogy nem a gyerekben nem bízunk, hanem a körülményekben.
Oké, de hogyha meg ennek inkább a másik, egy ilyen következményét szeretném hangsúlyozni, hogyha ő viszont nem kapja meg ezeket a kis próbahelyzeteket, akkor annak hosszabb távon, vagy középtávon az a következménye, hogy lehet, hogy önmaga, hogyha egy olyan helyzetbe kerül, ahol ő önállóan kell megoldjon egy-egy helyzetet, nincs meg hozzá a megfelelő viselkedési repertoárja. Tehát, hogy az önállósodási folyamatot úgy lehet segíteni szülőként, hogy kisebb helyzetekben egyre több feladatot, ilyen önállósági feladatot kap, hogy aztán később, hogyha egy ilyen váratlan helyzetbe kerül, meg legyen rá az eszköztára. Mondok egy példát, nagyon sokszor.
Én ezért vetettem el a 30 éves korukig, nem mehetnek sehova történetet, mert azt gondoltam, hogy akkor ott probléma lesz, de hát igen, ez egy nagyon nehéz helyzet,
a tágabb értelembe vett családnak is. Hogy elviszük a gyereket a suliba, meg elmegyünk együtt megvenni a bármilyen eszközt, amire szüksége van a suliba, meg nem tudom, becsomagoljuk a szendvicskét, minden, és aztán egyszer csak azt várjuk, hogy figyelj, csak intézd el ezt az ügyet egyedül. Tehát, hogy sokszor nincs átmenet, hanem akkor egy nagyon hirtelen... Most már elég nagy vagy hozzá, menj el és intézd el a kormányablakba a személyedet, és akkor ott áll, hogy te jó Isten.
Egyébként én tudod, mit vettem észre az én környezetemben? A sok gyerekesek előnyben, mert egy sok gyerekes családnál egy ponton túl egész egyszerűen már nincs erre se idő, se türelem, és egy negyedik vagy ötödik gyereknek 6 éves korában el kell tudni készíteni magának a kaját, ha enni akar.
Igen, és ez nem pejoratív. Farkas törvények uralkodnak.
De hogy ez egy, és egy közben pedig egy olyan, és hát ugye a közösség is, mert azt már hívhatjuk csapatnak, aki előtte van, az is formálja, az is segíti, és egész egyszerűen ott a szülő, ha életben akar maradni, meg mondjuk a felnőtt közösségét meg akarja tartani, akkor egy ponton túl azt mondja, hogy tanulj meg öltözni, pakolni, mindenhol midet, és én ezekben a családokban látom, hogy sokkal-sokkal hamarabb megtörténik ez a leválás.
Szóval sok tesó sok előnyben, egy-két szegénykék ilyen szempontból hátrányban vannak, de azért, hogyha működik ez a szülői önreflexió, azért egészen jól meg tudnak történni ezek a dolgok. Azt így egy ilyen szakmai dolgot még így szeretnék hozzátenni, amiben lehet, hogy lesz egy-két ilyen kategória. Szeretném, hogy ez hangozzon el, hogy mik tudnak történni, tehát hogy ezt a gyerekpszichológiában kategorizálják a személyiségfejlődésben, hogy mik tudnak megtörténni. Ugye a fő cél a tinikor végére, hogy az identitást elérje egy fiatal felnőtt, megérkezzen a saját identitásába, ami megvan az értékrend, a célok, a jövőbeni pályám képe, valamilyen kapcsolódás, kortárs kapcsolatok, párkapcsolat kialakítása, valami fajta ideológia felé való elköteleződés. Ez az éret, vagy a szerencsés, vagy a pozitív kimenetel, és megtörténhet az, hogyha ezeken a szinteken sérül, akkor egy úgynevezett szerepkonfúzió, tehát hogy ez a fajta ilyen zavarodottság, amiben így nem alakul ki, és folyamatosan váltogatok, keresgélek, bizonytalan vagyok, zavarodott vagyok. Ez akár a későbbiekben egészen későig el tud húzódni. És aztán létezik az is, amikor úgy hívja a fejlődéspszichológia, hogy korai zárás, amikor nincs tere egy gyereknek arra, hogy valóban kipróbálgassa magát a különböző nézetek, eszmék, szerepekben, és mondjuk kap otthonról egy nagyon erős elvárásrendszert, vagy pressziót arra, hogy mi legyen ő, vagy mi mellett tegye le a voksát. Ilyenkor az történik, hogy nem egy autentikus belülről jövő meggyőződésből köteleződik el valami mellett, hanem mondjuk, nem tudom, az egész családban mindenki dédszülőkig jogász volt, akkor neked is erre a pályára kell menned. És akkor így van egy ilyen berekedés, egy ilyen folyamatosan nem a saját önazonosság mentén való működés, ez is megtörténhet, illetve ez, amiről beszéltünk, hogy ez az ilyen szerepdiffúzió, hogy keresgélek, de hogy soha nem találom meg, hogy mi az ilyen valós preferenciám, vagy a valós értékrendem, tehát hogy ez is nagyon sokáig el tud húzódni, és a leginkább üdvös dolog, hogyha meg tud történni előbb-utóbb az, hogy megtalálom a saját identitásomat. Szóval ezekre érdemes figyelni, miért jönnek sokszor a tinik, hogy valahogyan ebben a fázisban az identitás kialakításának egy ilyen bizonyos fázisában megrekednek, és akkor ott úgy nagyon pörögnek benne, vagy azért, mert a szülői oldalról nehezített a leválás, vagy ők is ebben így nagyon bizonytalanok, és hogyha ennek az egész folyamatnak valamely fázisán elakadnak, akkor ott jöhetnek a problémák, jöhetnek a családi konfliktusok, jöhet a deviáns viselkedés, promiszkuitás, nagyon sok pasival, csajjal vagyok, felelőtlen szexualitás, szerhasználat, szóval, hogy ezek mind-mind tünetek, és akkor ebben emögött érdemes látni, hogy mi az a individuációs folyamat, ami benne esetleg valami elakad. No.
Igen, most nagyon sok minden eszembe jutott, de a legfontosabb nekem most az, hogyha gyerekpszichológushoz kerül egy tini, tehát mondjuk vegyük hozzád, neked, te megtanítod a gyereket, a vagy a beszélgetéseitekből, abból, hogy ő elmondja, hogy miben van, és arra te reagálsz, megtanulja ő magát kifelé képviselni a szülei felé, vagy neked az is feladatod, vagy és, hogy a szülőknek elmond mindazokat, amit te tapasztalsz a gyereknél, mindazokat, amik tünetek, esetleg rávilágíthatsz arra, hogy tovább kéne menni nekik az önmunkában.
Pontosan így. Ez mind a kettőről szól egy tini terápia, hogy segíteni.
És kedvelnek a szülők?
Hát változó, ugye nyilván, hát azért az a szerencsésebb, hogyha egy idő után megtörténik az, hogy értik, hogy ez a családért van,
igen.
De azért egy szembesülés a szülőkonzultációkon sokszor nagyon nehéz sok lehet. Indulatot, és egy ilyen pszichológusra vetített ilyen mindenféle negatív érzés halmazt okozhat. Hogy mind a kettőről szól, segíteni a tininek abban, hogy megértse, hogy pontosan miben van, értse az egész tini korát, segíteni abban, hogy az érzelmeit azonosítsa, nagyon-nagyon nagy igényük van rá, hogy tudják, értsék magukba, hogy mi zajlik, és segíteni abban, hogy hogyan képviseljék magukat a kortársaik felé, szüleik felé, hogyan lehet ezt az egész levelési folyamatot úgy, hogy mondjuk ők kevésbé sérüljenek, hogy hogyan tudják képviselni az autonómia igényüket, szóval őket ebben lehet segíteni, és szeretném hangsúlyozni, hogy nem csinálja ezt a gyerekpszichológus, vagy a tini pszichológus, hogy a tini háta mögött konzultál a szülőkkel, én felszoktam ajánlani, hogy akkor az közösen történjen, vagy hogyha nem szeretnének részt venni benne, akkor mindig megbeszéljük, hogy mikről beszélünk a szülőkkel, és én a tinik felé is mindig képviselem, hogy igen, ott van a másik oldal, hogy anya, apa miben tud segíteni. Mi az, ami az ő részükről nehezített, és akkor ez a másik oldala, hogy kapnak ebben mankókat, visszajelzéseket, sokszor javaslom, hogy akkor kezdjenek el valamilyen egyéni önismereti folyamatot, vagy érdemes akkor családterápiában folytatni. Szóval mind a kettő oldal kell, hogy ilyenkor támogatást kapjon, és hogy legyen nyitott arra, hogy változzanak.
Az a fajta visszalépés, amit egyébként ilyenkor a szülőnek meg kell tennie, vagy így, vagy úgy, én mindig azt szoktam mondani a környezetemben, ismerőseimnek, hogy a jó hír az, hogy egyébként ez egyszer csak majd, ez a távolság, ami most van a gyerekekkel, ez majd megszűnik, tehát ők azért elkezdenek bizony. Majd a fiatal felnőtt kor elején, közben.
Igen, körülbelül.
És valószínűleg akkor, hogyha ezt jól csináljuk, nem? Tehát ezt a
akkor
békén hagyást.
Akkor tud megtörténni az újra közeledés, hogyha el lehet távolodni. Ez egy nagyon fontos mondat szerintem, hogyha nem hagyom, hogy eltávolodjon. Ugyanolyan, mint azért hívják ilyen második születésnek a tinédzserkort, mert ugyanaz történik meg lelkileg, mint ami fizikálisan kicsikorban, amikor megtanul egy gyerek járni. Hogy ő így tudja, hogy ott van az anyukája, apukája, de hogy így felfedezi a környezetét, és ott így mászkál, és aztán újra meg újra, ugye mi egy ilyen klasszikus helyzet, el tudjuk képzelni, hogy visszaszalad, mert megijed valamitől, vagy visszatekint a szülőkre, akik így nem tudom, nevetnek, meg megtapsolják, hogy milyen ügyesen felállt, vagy megfogott egy kis játékot, megerősítik, és hogy igazából lelkileg valami ilyesmi szimbolikusan ugyanez lenne a feladat tinédzser korban is, és hogyha hagyom, hogy el tudjon távolodni, akkor utána már egy másik szinten, tehát inkább egy ilyen felnőtt-felnőtt relációban újra, biztosan újra fog tudni közeledni. És akkor belegondolhatunk azokba a helyzetekbe, hogy miért van az, hogy felnőtt emberek a szüleikkel nagyon konfliktuózus kapcsolatban vannak, mert hogy valószínűleg ez az eltávolodás és újra közeledés valamilyen hiátussal rendelkezik.
Valami ott nem úgy történt, hogy kellett volna. Na jó, hát folytatni fogjuk majd a beszélgetést egyszer egy másik alkalommal. Most megköszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen.
És örülök, hogy ennyi mindenről hallhattunk. Remélem, hogy hasznos volt. Széchy Judit gyerekpszichológus volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami most véget ért, és holnap 10 órakor jövök újra friss adással. De maradjatok itt a Rádiókafén. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
Dél van. Pont Jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 10-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.